Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy megint itt lehetünk a Te gyülekezetedben, a Te szent színed előtt. Köszönjük, hogy Te benned nincs személyválogatás, Te mindent igazságosan ítélsz, és mindenkit hívsz a Te kegyelmedhez. Köszönjük, hogy a Te kegyelmed hívására válaszolhattunk most is, mi is, mikor eljöttünk a Te templomodba, hogy a Te igédet hallhassuk, és hogy megemlékezzünk a Te fiadnak a értünk bemutatott haláláról, kereszt áldozatáról is. Megemlékezzünk az ő feltámadásáról. Köszönjük, hogy benne mi is meghalhattunk a bűnnek, és feltámadhattunk új életre. Erre az új életre taníts bennünket a téged követésre, a te fiad ábrázatához hasonlóvá léterre. Kérünk, így nevelj bennünket a te ígéd által, így legyél velünk a mi hétköznapi életünkben, hogy a Te neved megszenteltethessék általunk, hogy a Te dicsőségedre tudjuk élni a mi életünket. Így áld meg a mi közösségünket, mai együttlétünket, ígére figyelésünket. Kérünk, Te taníts bennünket, Te szólj hozzánk, Te formáld a mi szíveinket, hogy új életben járhassunk Te veled. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Jakab apostol leveléből, Jakab apostol levelének második részéből, Jakab apostol levelének második részéből az 5. verstől a 7. versig így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választotta éki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a nyári helyettesítések alkalmával folytatjuk Jakab levelét, és folytatjuk a múlt héten megkezdett ige szakaszunkat Jakab levelének a második részéből. Amikor is kicsit megismerkedtünk a személyválogatással, vagy mai szóval diszkriminációval, hogy ez hogy ölt testet a mai világban, esetleg a mai világ hogyan próbál harcolni ellene, amit nagyon sokszor mi is tapasztalhatunk, hogy Isten nélkül próbálnak harcolni a személyválogatás ellen, ezért mindenféle kifacsarodott dolgok jönnek létre mindenféle mozgalomban, mert emberé lesz a dicsőség, és nem Istené, és abból mindig valami eldeformált dolog keletkezik, jön létre, és ezért ezek a mozgalmak is nagyon sokszor átesnek a ló túloldalára. De mindemellett arról is hallhattunk, hogy Isten maga nem személyválogató. Isten nem személyválogató a teremtésben, nem személyválogató az ítéletben, és nem személyválogató a kegyelemben. És ezért is Jakab apostolon keresztül a Szentlélek ezért is tanít bennünket, hogy mi se legyünk személyválogatóak. Most kicsit már közelebb lépve a gyülekezethez, az egyházhoz, én a mai Isten tiszteleten három dologról szeretnék beszélni, ami gyakorlatilag a három igevers, amit felolvastunk. Az 5. vers alapján szeretnék beszélni az egyháznak a tagjairól. A 6. vers alapján az egyháznak a szeretetéről, hogy valósul meg, vagy hogy nem valósul meg a személyválogatás a gyülekezetben, és a 7. vers alapján pedig arról a szép névről, amelyről mi neveztetünk. Tehát az első pontunkban Jakab apostol egy elég szép képet fest arról, hogy kik is az egyháznak a tagjai. És hogyha ezt megértjük egy kicsit jobban, ezen elgondolkozunk, akkor kicsit talán előttünk is kikristályosodik, hogy milyen rossz dolog az egyházban, a gyülekezeten belül a személyválogatás. Először azt emelném ki itt az 5. versben, hogy ezzel a szóval kezdi Jakab, hogy halljátok. Halljátok. Jakab apostol ezt a levelét elsősorban a zsidóknak írta. Az elszórtan levő 12 nemzetségnek címzi Jakab apostol az első versben, az első rész első versében a levelet. És ezt csak azért emelném ki, mert ez a halljátok, ez egy ritkán előforduló szó, görög szó a Szentírásban, és a Szeptuagintában akkor fordul elő, amikor Isten felszólítja a népét, hogy imádkozzanak. És a 5 Mózes 6. részében olvashatjuk ezt az imádságot, mi is ismerhetjük. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Tehát ez egy nagyon ünnepélyes megszólítás, egy nagyon komoly megszólítás, és ezzel is Jakab apostol próbálja a zsidó hallgatókat arra ösztönözni, hogy most különösen is jól figyeljenek arra, amit ő mondani szeretne. Na, az első, amit mond a gyülekezetnek, hogy szeretett atyám fiai. Az egyháznak a tagjai, testvérek. És ezt Jakab apostol nagyon, nagyon is szereti használni ezt a megszólítást a levelében, mert az ő levele az egy nagyon komoly levél, nagyon kemény levél, de mégis azt akarja, hogy a hallgatók tudják, és mi is tudjuk, hogy ő ezt nem törvényeskedésből írja, vagy nem ítélkezésből írja a hallgatóknak, amiket ír, meg nem azért, hogy elrestüljenek, vagy elcsüggedjenek a hívő életben, hanem azért, mert testvérek. Azért, mert szeretettel tanítani és inteni akarja őket. Tanítani és inteni akarja őket a szent életre. Ők az ő szeretett testvérei Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus ugyanúgy, ahogy a gyülekezetnek a tagjaiért is az életét adta, úgy Jakab is ezen a vonalon közelíti meg a gyülekezetet. Hogy mi testvérek vagyunk Krisztusban, aki meghalt a mi bűneinkért. Aztán a második dolog, amit Jakab apostol által a Szentlélek közöl, hogy Isten választottai. A szegények, a világ szegényei, akik ellen a gyülekezetben személyválogatás lépett fel, ők Istennek a választottai. Az egyház tagjait Isten választja ki. És ez bárki is legyen, az az ember, akiről beszélünk, hogyha hisz Istenben, akkor tudnunk kell róla, és magunkról is tudhatjuk és hihetjük, hogy Isten bennünket kiválasztott. Kiválasztott, hogy higgyünk az ő fiának a nevében. Kiválasztott bennünket a bűnöknek bocsánatára, elhívott bennünket, megszentelt bennünket, és megdicsőített bennünket, hogy mi az ő fia képmásához hasonlatosak legyünk. Mindenkit a gyülekezetben Isten kiválasztott. Hát ez egy hatalmas tisztségre emel bennünket. Kéne, hogy emeljen bennünket egymás szemében. Aztán a következő dolog, amit mond, ugye, hogy a világ szegényei. Ezt a szót, hogy szegények, ezt olvashatjuk a boldog mondásokban is, hogy boldogok a lelki szegények. Ott lelki értelemben hangzik el ez a kifejezés, ez a görög szó, de most itt kifejezetten, vagy elsősorban az anyagi dolgokra koncentrál az ige. Hogy Isten kiválasztotta a szegényeket. Isten az, aki róluk gondoskodik, aki őket is ugyanúgy szereti mindenfajta személyválogatás nélkül. És ezt végig láthatjuk az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is, hogy Isten hogy gondoskodik mindig, és hogy akarja, hogy az ő népe, akár Izrael, akár a hívő közösség, gondot viseljen a szegényekről, az árvákról, az özvegyekről. És ez volt az egyik elmarasztalása is Izraellel kapcsolatban, amikor elküldte őket a babiloni fogságba. Ez volt az egyik dolog, amit az izraeliták nem gyakoroltak, hogy nem viseltek gondot a szegényekről. Isten mindig különös szeretettel viseltetik a szegények iránt. Ezt Jézus életében is láthatjuk. Például, hogy Jézus szegények közé jött. Úgy olvastunk Jézusról a második résznek az első versében, hogy ő a dicsőség ura. És mégis, mikor megjelent a földön, hova jött? Nem egy királyi családba jött. Egy olyan szegény családba jött, akik még egy bárányt se tudtak vinni, bemutatni áldozatképpen, hanem a szegényeknek az áldozatát kellett vinni, ugye a galambokat. Jézus a szegények közé született. Aztán megnézhetjük a családfáját is. Abban ugyan voltak királyok is, de voltak nagyon szegény emberek is, volt közöttük még prostituált is, tehát hogy ebben sem volt Jézusban személyválogatás, nem akart gazdag családba, fénypompába, hírneves családba jönni, egy egyszerű családba érkezett. Ezt láthatjuk Jézusnak a mesterségében is. A dicsőség ura nem egy nemesi munkát végzett, amíg végezte azt a munkát, nem egy nagy presztízsű munkát végzett, hanem egy egyszerű ácsmester volt. Ácsnak a fia volt, ő is ácsmesterséget tanult. Nem kellett neki a megbecsült szakma sem. Aztán abból is láthatjuk ezt, hogy Isten hogy viseltetik a szegények iránt, hogy Jézus milyen tanítványokat hívott el az ő szolgálatára. Jézus tanítványai szegény emberek voltak. Nagyrészt halászok voltak, volt köztük vámszedő, volt köztük zelóta, de még akinek jobb sora is volt, az is mindenét hátra hagyta Jézusért. Jézus szegénységben élte le az ő életét. Adományokból élt, ugye ő is mondja, olvashatjuk, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Jézus szegénységben élte az életét, mert közösséget akart, és közösséget is vállalt velünk. És például olvashatjuk az 1 Korintus 1.26-tól is, ott is erről van szó, mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Itt is ezt az ige szakaszt sem kell lelki módon érteni, hanem egyszerű földi dolgokra gondolhatunk. Amikor arról beszél, hogy nem sokan bölcsek, vagy arról beszél, hogy a világ bolondjai, vagy hogy a világ erőtlenei, ezeket mind-mind testi módon érthetjük, hogy nem voltak nagyon iskolázottak, nem volt nagyon az akkori egyháznak a nagy része, ugye ez nem kivétel nélkül, hanem ez általánosságban értendő, a nagy része nem volt hatalmas, nem volt nagy hatalma, nem volt nagy vagyona, hanem Isten a szegényeken keresztül munkálkodik. A szegényeken keresztül munkálkodik, hogy valahogy megszégyenítse az erőseket. Hogy az erősek, a gazdagok, a hatalmasok, ők is meg tudjanak alázkodni Isten előtt. Hogy Isten ismeretére eljussanak. Itt is olvassuk a első résznek a 9.-10. versében. Dicsekedjék az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, amit Istentől kap. A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert Isten nem a földi vagyont nézi. Isten a szegényeken keresztül munkálkodik, akik ki vannak szolgáltatva, akik függenek tőle. Így írta valaki, hogy a gazdag bízhat Istenben, de a szegénynek bíznia kell Istenben. Neki nincs más választása. És aztán, ahogy a szegények élik az életüket, ahogy a szegényekről Isten gondoskodik, Isten vigyáz rájuk, úgy ebből a bizonyságtételből, ahogy a szegények bizonyságot tesznek az ő hitükről, ahogy élik az életüket, ebből a gazdagok is megláthatnak és megérthetnek valamit, és ők is megalázhatják magukat Isten hatalma és Isten kegyelme előtt. Még egy ige verset szeretnék ehhez a szegénységhez felolvasni, az Ézsaiás 57-ből, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Itt is Istennek a gondoskodásáról és szeretetéről olvashatunk, ahogy a megtörtek és a megalázottak, az alázatosak felé viszonyul. A nagy és szent Isten lehajol hozzájuk, és szereti őket. A világnak a bolondjait, a világnak a szegényeit, a világnak az erőteleneit. Na és tovább lépve, mit olvasunk még itt az egyháznak a tagjairól? Hogy gazdagok a hitben. Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben. Na itt van a fontos dolog. Miért nincs különbség? Miért nincs különbség szegény és gazdag között? Az egyházban mindenképpen? Meg Isten előtt sem? Azért, mert a hit az, ami számít. Nem a látható dolgok számítanak, hanem a láthatatlan dolgok, amiket hit által látunk meg, amik hit által lesznek valósággá a mi személyes életünkben is. Gazdagok a hitben. Azért, mert vették a Szentléleknek az ajándékát. Jézus elküldte az ő lelkét az ő szívükbe. És Istennek a lelke részesít bennünket Jézusnak a javaiban. Gondolhatunk a lélek gyümölcsére. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, megelégedés, mértékletesség, sorolhatjuk. Hit által minden egyes hívő, szegény, gazdag, szép, csúnya, minden egyes hívő gazdag. Csak ehhez hit kell, hogy így tudjuk kezelni egymást. Hit kell és reménység kell Istenben és az ő javaiban, és reménység kell az ő országában, ami felé vezet minket, ahol Jézus helyet készített nekünk. Hit kell, hogy így tudjuk egymást kezelni. Ilyen, így tudjuk értékelni egymást. Ahogy olvashatjuk is a Filippi beliekhez írt második levélben, így szabad értékelni egymást, nem ítélkezni, meg válogatni a testvérek között, a gyülekezetben, így lehet egymást értékelni, hogy egymást különbnek tartsátok magatoknál. És ezért tartjuk egymást különbnek magunknál, mert mind ugyanazt a hitet kaptuk, mind ugyanazt a Jézust kaptuk, ugyanazt az evangéliumot kaptuk, ugyanazt a megváltást kaptuk, ugyanazt a bűnbocsánatot kaptuk, Jézusnak ugyanazt a gazdagságát kaptuk a mi szívünkbe, aminek a segítségével benne bízva mi is tudunk egy szent életet élni, szent életben járni. Ezért nincs különbség is. Ezért rossz dolog a személyválogatás. Mert az különbséget tesz ember és ember között. És nem értékeli azt, amit Isten ad az embernek. Amit csak hitáltal látható. Na és a következő dolog, amit olvasunk az egyház tagjairól, örökösei az országnak. Az egyház tagjai örökösei a mennyországnak. Ezt is Jézuson keresztül érthetjük meg, mert Jézus az, aki megszerezte az üdvösséget, aki elvégezte az üdvösséget, aki azzal, hogy tökéletesen megtartotta a törvényt életében, elnyerte a jutalmat, Istennek az országát, és ott is Istennek a jobbjára ült, és Isten neki adott minden hatalmat menjen és földön. És ez a csodálatos, hogy Jézus örökös társakká fogad bennünket. Amit ő megszerzett, az ő érdemét, vagy amit ő megszerzett az ő érdeme által, abban bennünket részeltet. Maga mellé vesz az ő országába, hogy vele uralkodjunk, hogy vele szolgáljunk, hogy vele az ő gazdagságában éljünk örökké. Örökösei vagyunk Isten országának, az egyháznak minden egyes tagja. És még az utolsó dolog, amit itt mondanék az 5. versben, hogy akik szeretik az Urat. Az egyház tagjai szeretik az Urat. És ezért is olyan szomorú, mikor ilyen személyválogatások vagy széthúzások alakulnak ki a gyülekezetben, mert elméletileg az ige alapján mi vagyunk azok, akik az Urat szeretik. És ebben a hitben, ebben a szeretetben forrunk mi is egyé, egy testnek a tagjaivá. Szeretjük az Urat, aki elhívott bennünket, aki a világ szegényeinek a támasza, akik gazdagok a hitben, akik örökösei az országnak, mi szeretjük. Szeretjük az Urat. Az ő kegyelméért, és hálából neki adjuk az életünket, és neki élünk, és mindenkit szeretnünk kéne, akik szeretik az Urat. Így kéne egymás felé viseltetnünk. Ezek az egyháznak a tagjai. És hogyha meggondoljuk ezeket, meggondoljuk, hogy kik is vannak ott a gyülekezetben, kik járnak ide hétről hétre, vagy ki az, aki bejön az ajtón, keresve az Urat, keresve az igét, keresve valami támaszt az ő életében, ha ezeket meggondoljuk, hogy az ige munkája ezeket, és az ige köré gyűlünk mi is, és Istennek a gyermekei vagyunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy miért vannak személyválogatások, miért vannak széthúzások, miért nincs egység a gyülekezeten belül, miért van ítélkezés, miért van megvetés, miért van a másiknak az előrébb helyezése bárkinél. Ha megértjük, hogy Isten hitáltal milyen javakban részeltet bennünket, és milyen állapotban vagyunk mi, akik már hitben vagyunk Isten előtt, akkor válik ez az egész dolog nagyon szomorúvá. És itt lépnék tovább a 2. pontunkra, az egyháznak a szeretetére. Így hangzik a 6. versünk. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak é rajtatok, és nem ők hurcolnak é titeket a törvény elé. Hogyha meggondoljuk azt a helyzetet, amiben ez elhangzott, vagy azokat a gyülekezeteket, akiknek íródott ez a levél, akkor ugye olvassuk, hogy olvasunk is itt egy példát Jakab levelében, hogy hogyan is gyalázták meg a szegényt azokban a gyülekezetekben. Vagy mi egy példa erre. Ugye ezt itt olvassuk a harmadik versbe, hogy ugye bejött a gazdag ember, aztán bejött a szegény ember is, akin fényes ruha van, azt annak mondják, hogy te ülj ide szépen, és valószínűleg ezek a gyülekezetek még a zsinagógákban gyűltek össze, és ott nem volt sok ülőhely. Ott kevés ülőhely volt, ott az oszlopok mellett ki volt téve egy-két pad. Oda ültek, hát a akkori gyakorlat szerint már a farizeusok ültek oda, ugye a kitüntetett helyekre, vagy a tekintélyesek. A többiek pedig vagy álltak, vagy a földre leültek, így keresztbe tett lábakkal, és úgy hallgatták az igének a felolvasását. És itt van ez a megszégyenítés, hogy a gazdagnak azt mondják, hogy te ülj ide szépen, ugye a kevés helyek egyikére, a kitüntetett helyekre, a szegénynek meg azt mondják, hogy ülj az én zsámolyom mellé. Amiből azt láthatjuk, hogy nem elég, hogy kevés ülőhely volt, de voltak, akik ott ültek, elfoglalták az ülőhelyeket, és voltaknek még volt a lábának egy zsámolja, ahol föltette a lábát. És nem elég, hogy nem adta át a helyét, ugye a szegényt különnek tartva magánál, hanem még a zsámolyon is ott hagyta a lábát, még a zsámolyát se adta oda, hogy arra leüljön, hanem üljön oda a zsámolya mellé. Ez egy példa erre, hogy amit mond Jakab nagyon keményen, hogy meggyalázták a szegényt. És ezt a meggyalázást láthatjuk akár Jézusnak az életében is, meg az apostoloknak az életében is. Jézus is ezt a népnek, meg a farizeusoknak a szemére vetette. János evangéliumában, hogyha megkeressük a hetedik részt, a hetedik résznek a 24. versében ezt olvassuk, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Ugye itt is Jézus pont ezt emeli ki, amúgy arról a szombatnapról van szó, hogy Jézus gyógyít szombatnapon, és hogy ez milyen szörnyű dolog, és akkor itt Jézus meg válaszol, hogy ők gyógyítást csinálnak, hanem hogy ők meg Mózes törvénye szerint körülmetélik a gyerekeket ugye a 8. napon. Tehát, hogy ők is dolgoznak szombaton amúgy, ahogy Jézus is gyógyított. És itt azt olvassuk, hogy Jézus azt veti a szemükre, hogy a látszat után ítélnek. Ezért nem adnak neki igazat a szombatnapi gyógyításban. Mert Jézusnak a kinézete, vagy a hírneve, vagy a tanítványai kinézete alapján ítélkeznek, és nem pedig igazán. Tehát Jézus is részese volt ennek a megvetésnek, és aztán az apostolok is részesei voltak, hogyha visszaemlékszünk Pünkösdnek a történetére, ott is arról volt szó, hogy mindenki csodálkozik, mikor elkezdenek nyelveken szólni, hogy nem galileusoké ezek. Ugye megint egy külsőség alapján, hogy honnan származik valaki, ez alapján vonnak le következtetést a tanítványokról is. Tehát ők is ennek részesei voltak, ennek a személyválogatásnak, és hát valószínűleg mi is részesei leszünk, hogyha hívők vagyunk, akkor a világban mindenképpen, de sajnos, mivel maradunk bűnös emberek, amíg ebben a testben vagyunk, ezért a gyülekezetben is lesznek ilyen dolgok, ilyen személyválogatások. Lehet, hogy nem a szegénység alapján, lehet, hogy az okosság alapján, vagy a megbecsülés alapján, de lesznek ilyen különbségtételek, előfordulhatnak. És arra hívom a testvéreket, meg magamat is, hogy mi is gondolkozzunk el ezen, hogy amikor itt vagyunk a gyülekezetben, amikor esetleg együtt szolgálunk, akkor hogyan szolgálunk együtt a mi testvéreinkkel? Hogyan tekintünk a testvéreinkre, a mi fele barátainkra? Akár csak gondolatban lehet, hogy mosolygunk egymásra, de azért a szívünkben van valami ítélkezés. Hogy lehet, hogy kedvesek vagyunk a másikkal, de azért van valami megvetés, hogy azért én mégis valamiben jobb vagyok nála. Vagy a másik nem annyira szimpatikus, úgyhogy őt nem szeretem annyira, mint mást. Az egyik testvéremet jobban szeretem a másiknál. Az egyik testvéremért többet megteszek, mint a másikért. És hogyha ez így van, akkor ez nagyon szomorú, és akkor ez az ige szakasz bennünket is megítél. Hogy nem úgy viselkedünk egymással, ahogy azt Isten elvárása, Isten elhívása várná tőlünk. Mi is megvetjük azt a testvért, aki ugyanazt az örök életet kapta meg. Aki Isten java, ugyanannak, Isten javainak ugyanolyan birtokosa, mint mi magunk is. És Isten azt várja tőlünk, hogy szeressük egymást, és így tegyünk róla bizonyságot. Nem szemét válogatva, hanem egységben, szeretetben, egymásnak a terhét hordozva, egymásnak szolgálva, így vigyük végbe a mi megszentelésünket, és így hordozzuk azt a nevet, amelyről neveztetünk. Aztán a 6. versnek a 2. fele, ugye így hangzik, hogy avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé. Megint, hogy ez hogy nézett ki abban az időben, miről is van szó. Egyrészt ugye ezt megint általánosságban kell értenünk, hogy nem minden gazdag ilyen, meg attól, mert gazdagok vagyunk, attól még nem biztos, hogy ilyenek vagyunk, de általánosságban a gazdagok abban az időben is, meg szerintem amúgy minden időben, meg minden helyen, ahol csak voltak gazdagok, elnyomták a szegényeket. A szegények hátán, a szegények munkáján vagyonosodtak meg, és aztán növelték a vagyonukat. De, tehát, hogy azért hurcolják őket a törvény elé, hogy rajtuk meggazdagodjanak. De ennek lehet egy nagyon konkrét jelentése is, ugyanis abban az időben volt egy ilyen gyakorlat, hogy hát ez törvényben volt, hogyha megláttad egy peresedet az utcán, vagy megláttad egy adósodat az utcán, akkor megfoghattad így a grabancánál, és elhúzhattad a törvény elé, a törvényszék elé, hogy akkor ott ítéletet gyakoroljanak. Tehát így, ugye, így szerezhettél érvényt a saját igazságodnak, vagy így szerezhetett érvényt abban az időben egy ember a saját igazságának is. Így is elnyomták a szegényeket, hogy keményen behajtották, amivel tartoztak. És itt is megint csak mi is elgondolkodhatunk, hogy bánunk mi a másikkal. Húzzuk-e a strófákat, vagy írjuk-e a pontokat, hogy ki mivel tartozik nekünk, mert mi annyit imádkoztunk érte, vagy annyit segítettünk, mikor, nem tudom, szüksége volt rá, bármivel. Húzzuk-e ezeket a pontokat? Például, mikor nálunk is a gyülekezetben van ilyen gyakorlat, hogy ha valakinek születik egy kisbabája, akkor a gyülekezetnek a tagjai főznek pár hétig arra a családra. És itt is húzogatjuk-e a pontokat, hogy akkor ő most tartozik nekem, vagy akkor én most jobb vagyok nála, vagy tényleg szeretetből végezzük-e ezeket a szolgálatokat. Vagy ha valakinek szüksége volt, mert megszorult anyagilag, akkor számolgatom-e, hogy én mennyit adtam valakinek, vagy mennyit adtam Istennek a javára, és akkor várom érte az érdememet, vagy szeretettel végzem-e ezeket a szolgálatokat. Szeretettel vagyok-e ott a gyülekezetben, mint akik egy közös testnek vagyunk a tagjai. Nagyon keményen megítélhetnek bennünket az igék, de hogyha meg nem így van, és látjuk, hogy tudunk szeretettel ott lenni a gyülekezetben, akkor meg ennek örüljünk, mert ez is annak a jele, hogy igaz hitben járunk. Igaz hitnek vagyunk a birtokosai és várományosai az örök életnek. És rátérve a 3. pontunkra, a 7. versre, így hangzik, nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek. Megint csak először megvizsgálva, hogy ez mit jelenthetett abban az időben azoknak a gyülekezeteknek, itt valószínűleg arról lehetett szó, ugye, mint már említettük többször is, ez zsidóknak íródott ez a levél, és a zsidók között, akik vagyonosabbak vagy gazdagabbak lehettek, azok a farizeusok voltak, meg a farizeusok írástudók, meg a papok. Nem mindenki volt vagyonos közülük, de közülük voltak vagyonosak is, és valószínűleg itt arra utalhat Jakab apostol, vagy nem, tehát Jakab, az Úr Jézusnak a testvére, hogy ezek az emberek jártak a gyülekezetekbe, ugye a diaszpórákban, az elszórt zsidók között, ők is jártak ezekbe a keresztény gyülekezetekbe, de ők nem voltak megtért emberek. Ők még judaisták voltak, ők még a zsidó vallást követték, és nem vették komolyan Jézust. Nem vették komolyan Jézusnak a kereszthalálát, és még lehet, hogy ezért ők pont, hogy lenézték, meg csúfolták is a keresztényeket, de hát mentek, mert ott voltak a zsidó emberek ezekben a gyülekezetekben. Tehát, hogy ezek a gazdagabb zsidók, akik nem tértek keresztény hitre, nem hittek az evangéliumnak, nem hittek Jézusban, ezek az emberek ott a gyülekezetben káromolták Jézusnak a nevét, akiről mi neveztetünk. És hát milyen furcsa dolog ez, hogy a gyülekezet tagjai úgy személyválogatóak, hogy őket helyezik magasra, őket tüntetik ki, tőlük nem várnak el olyan dolgokat, amiket el kéne várni tőlük, és ráadásul ők még Jézusnak a nevét semmibe is veszik. Megvetik az ő evangéliumát, az ő igéjét, és megvetik azokat a keresztényeket is, akik ott összegyűlnek Jézus nevének az imádására és magasztalására. De megint elgondolkozhatunk kicsit közelebb, akár hogyha megnézzük Jézust. Ugye az ő nevéről neveztetünk, megint visszatérve arra, hogy ő milyen életet élt. Hogyha mi alázatosan, hívőn, egyszerűen éljük az életünket, akkor Jézusnak vagyunk a követői, akiről mi neveztetünk. Mert Jézus szegényként élte az életét, szegényként szolgált, és szegényként halt meg. Például, ha meggondoljuk, akár csak az utolsó napjait, kölcsön vett, szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Aztán az utolsó vacsorán, kölcsön vett szobában fogyasztották el az utolsó vacsorát. Azt is ki kellett bérelni. Miután meghalt, kölcsönvet sírba temették el. Ilyen névről neveztetünk, aki így élte az életét, és így halt meg a mi bűneinkért. Úgyhogy szomorú, hogyha mi nem a szegényeknek, és nem Isten gyermekeinek a társaságát keressük, nem velük keressük a szeretet közösséget, nem velük építünk ki kapcsolatot, hanem mi is fordulunk inkább a világ megbecsültjei felé. A világnak a bölcsei felé, a világnak az erősei felé, a világnak a hatalmasai felé, ahelyett, hogy azokhoz fordulnánk, akik ebben a szép névben ugyanúgy bíznak, ezt a szép nevet ugyanúgy magasztalják, Jézust ugyanúgy követik és megszentelik az ő életükben. Szomorú, mikor ez nem valósul meg. Mikor mi is Istennek a gyermekeit akár megvetjük, vagy válogatunk közülük, hogy ez jó vele, szeretek beszélgetni, de ez nem olyan jó vele, annyira nem szeretek beszélgetni. Hát milyen szomorú dolog ez? Milyen névről neveztetünk mi? Jézus mindegyikünkért ugyanúgy az életét adta. Aztán még két dolgot szeretnék itt elmondani. Az egyik, hogy mit is mond Isten Isten azt mondja egy helyen, hogy akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Isten így van jelen az ő életükben. Isten így munkálkodik az ő életükben. Bármi történik velük, mindent a javukra fordít. Bármi nehézségben, küzdelemben, kísértésben vannak, abban Isten mindig vigyáz rájuk, megtartja őket és megdicsőíti magát ebben a folyamatban. Mindig megtartja őket és erősíti a hitüket, és munkálja bennük a léleknek a gyümölcsét. És hogyha ilyen névről neveztetünk, aki így munkálkodik az ő gyermekeinek az életében, akkor mi hogy munkálkodunk egymásnak az életében? Hogy munkálkodunk a gyülekezetben? Így munkálkodunk, hogy mindent próbálunk a másiknak a javára tenni? Így munkálkodunk, hogy a másik javát keressük? Hogy hol tudunk segíteni? Hol van szükség egy kis támogatásra, egy kis kedves szóra, egy kis imádságra? Olyan jó lenne, ha így tudnánk ismerni a testvéreinket, és így tudnánk segíteni egymásnak. Mert Jézusnak a nevéről neveztetünk. És Jézus azt mondja, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. És az utolsó dolog, amit itt elmondanék, erről volt szó a múlt héten, hogy Isten nem személyválogató. És mi erről a névről neveztetünk, aki nem személyválogató. Na most, ha mi ilyen Istent hirdetünk, és ilyen Istent követünk, akkor jó lenne, ha mi is ezt mutatnánk meg az életünkben. Ne olyan Istent kövessünk, akit nem tudnak megismerni a gyülekezet életében azok az emberek, akik bejönnek ide. Hogyha azt hirdetjük, hogy Isten szeret bennünket, vagy azt hirdetjük, hogy Isten szent, vagy azt hirdetjük, hogy igazságos, vagy azt, hogy ítélő, vagy azt, hogy nem személyválogató, akkor az jó lenne, hogyha meglátszódna a gyülekezetnek az életében. Mert ebből ezt használja Isten. Ez Istennek az eszköze, a gyülekezet élete, az eszköze arra, hogy elhívja az ő gyermekeit magának, hogy megismertesse magát a világgal. Mi vagyunk a hegyen épített város. Mi vagyunk a mécses, amit nem dugunk el az ágy alá, hanem azért gyújtják meg a mécsest, hogy az világoljon, hogy oda gyűjjenek az emberek, akik már nem szeretik a sötétséget. Istenről neveztetünk, aki nem személyválogató. Úgyhogy mi se legyünk azok, hanem szeretetben, egymásnak a terhét hordozva, egymást különbnek tartva éljük a mi életünket is. Így tegyünk bizonyságot, ami szerető, kegyelmes, igazságos, megtartó Istenünkről. Adja az Úr, hogy ez így lehessen mindannyiunk életében. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy ilyen nehéz, ilyen kemény, de ilyen csodálatos dolgokkal foglalkozhatunk. Köszönjük, hogy te olyan nagy becsben tartod minden gyermekedet, legyen akár szegény, legyen akár elesett, legyen akár beteg, vagy legyen bármilyen problémája, legyen bármilyen személyisége. Te ilyen hatalmas becsben tartasz mindenkit, olyan nagy becsben, hogy a te egyszülött fiatat adtad, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Köszönjük, hogy elküldted a te szent fiadat értünk. Segíts nekünk is így tekinteni egymásra, mint az egyháznak a tagjaira, attól, hogy tudjuk és higgyük, hogy ez mit is jelent a valóságban, hitáltal. Bocsáss meg, mikor mi sokszor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, az alapján ítélkezünk, az alapján cselekszünk, az alapján gondolkozunk, de add, hogy a te igéd az élezgesse és erősítse a lelki embert, az új teremtést, amelyek már ott van bennünk, hogy mi is tudjunk hitben járni és nem látásban, és így tudjuk mi is szeretni a mi testvéreinket, és így tudjuk szeretni mindenfele barátunkat. Köszönjük, hogy kérhetjük ezeket tőled, köszönjük, hogy te ezeket bizonnyal megadod a te ígéreted szerint. Kérünk, Urunk, azokért, akik most pihenésben vannak, vagy nehézségben, vagy betegségben, te áld meg az ő pihenésüket, és te tartsd meg őket az ő nehézségeikben, próbáikban. Köszönjük, hogy minden testvérünket eléd hozhatjuk gyülekezetünkben, sőt a gyülekezetünkön túl is imádkozhatunk minden hívő emberért a világban, ad, hogy őket is szeressük, őértük is imádkozzunk, főleg, hogyha hallunk róluk, hogy ők is nehézségeket szenvednek, üldözéseket szenvednek, hátratételeket, mert nagyon sok ilyenről lehet hallani a mai világban, de köszönjük, hogy mi egymást tudjuk bátorítani, egymásért tudunk imádkozni. Kérünk még, Urunk, hogy ez a járvány is hadd csendesedhessen le, hogyha lehet, akkor ne legyen már következő hullám, de ha lesz is, akkor te tarts meg bennünket ebben, és te adj még türelmet, hogy el tudjuk hordozni az esetleges korlátozásokat. És kérünk, Urunk, te legyél az, aki itt munkálkodsz a gyülekezetben, és aki egyé teszel bennünket egy közös test tagjaivá, akiknek egy uruk van, egy hitük van, egy keresztségük van, egy lelket kaptak, egy a megváltójuk, egy cél felé menetelnek. Kérünk, hadd legyünk mi is együtt mindig, hadd szolgáljunk így neked, hadd szeressük így egymást. Köszönjük, hogy te ilyen egyházat, ilyen gyülekezetet munkálsz mindenhol a világban is, így közöttünk is. Köszönjük, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged. Légy velünk a mi hétköznapjainkban, készítsd el a jövő hetünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ránk következő kedden ugyanúgy megtartjuk a Biblia órát, hívjuk és várjuk a testvéreket, kicsit még az ige köré beszélgetni ezekről a dolgokról, amiket ma hallhattunk. Ezen kívül más hivatalos gyülekezeti alkalmunk nincsen, míg jövő héten vasárnap lesz az Isten tisztelet 9 órától ugyanúgy, akkor Szabó János Bence testvérünk fogja hirdetni az igét, folytatva ezt az ige szakaszt. Még hirdetem, hogy jövő hét vasárnap elindulunk az ifi táborunkba, a Tátrába, ezért is imádkozzanak a testvérek, és vigyenek bennünket az Úr elé, hogy azt is megáldja, ott is minden rendben lehessen, és az ige körül lehessünk is. Épülhessünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.